Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Eszterházy Péter, a beszélgetést felvételről hallják, fél öttől rögzítjük. Jó estét, jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az új köteten az egyszerű történet vesző 100 oldal, a kardozós változat, látom, hogy elektronikus könyvben is megjelent. Olvasni is szokott ilyet, vagy inkább csak ír elektronikus könyvet?
Nem, de már volt a kezembe, és láttam, hogy, és láttá, hogy ez jó.
Jó.
Mert hogy valóságos olvasás lehetséges az e-könyveken, ellentétben mondjuk a számítógépen, ott nem lehet olvasni. Akkor is, ha olvas az ember, tulajdonképpen csak információkat szerez, szép irodalmi szöveget is, ha olvas, akkor is inkább csak információt szerez. Ezeken lehet olvasni. Tehát fél óráig volt csak a kezemben, tehát... De ha következetes volnék, akkor már volna ilyenem.
És azt tovább gondoltam már, hogy egyébként az irodalomnak ez jó lesz-e? Vagy csak muszáj csinálni, mert ez a technikai jövő?
Azt gondolom, hogy muszáj, bár azt is hallom, meglátom az elszámolásokból, hogy Magyarországon azért ez nem egy virágzó ügy. Tehát én kapok elszámolásokat, hogy fél év alatt eladtak 7 példány, 13 példány.
Mihez képest, a papíron kinyomtatotthoz képest ez brutálisan kevés?
Hát a 7 meg a 13, nem 1000 darab.
Darab? Ja, csak ennyi darab? Tehát én ezerre gondoltam.
Nem. Tehát sem, gyakorlatilag nem. Lehet, hogy rosszul tudom, és majd szól a kiadó, hogy ez másképp van, de hogy ez nem nagyon indult még itt be.
Gépen dolgozik egyébként, vagy papíron, és cédulázik, és elveszíti?
Rendes, igen.
Ez a technika?
Cédula, elveszítem, átírom. Tehát nem jó nekem úgy fogalmazni, hogy gépbe, mert régebben se írógépbe dolgoztam, hanem füzet, tollak rendszere.
Kockás vagy vonalas?
Vonalas.
De mi a különbség a kockás meg a vonalas között? Azon kívül, hogy ott van egy függőleges vonal is.
Amikor matematikus hallgatók vagyunk, dolgozunk és vonalasban, amikor...
Vastag vonalas, vagy vékony vonalas?
Hát van ez a, azt hiszem 30 sor van benne.
És ez fontos, hogy mekkora legyen?
Hát azért fontos, érzi az ember akkor, hogy mennyi. Egyébként majdnem egy fleknyi. Tehát én ugye régi ember vagyok, nekem a flek, a nagy flek az a 30x60, tehát 1800. Az körülbelül egy oldal az annyi.
És hogy a szélén jegyzetelni valót?
Nem, hanem csak a jobb oldalra írok, bal oldalon vannak a fontos megjegyzések, hogy ez jó, de rossz.
És bocsánat, még egy ilyen technikai kérdés. Számozza a vonalas füzetlapjait, vagy ami benne van, az benne van? Vagy írja az oldalán?
Számozom, hogy vissza tudjam keresni. Tehát, hogy, mert ugye aztán arról kell csinálnom egy tartalomjegyzéket például. Mert ugye többször átírom, tehát konkrétan kétszer. Tehát mindig a harmadikra szoktam azt mondani, hogy rendben van, mert egyszerre nem tudok mindenre figyelni. Tehát ugye az a probléma lényege az, hogy nehéz megválasztani a haladás gyorsaságát. Tehát ha túl gyorsan megyek, akkor nem tudok figyelni annyira a szavakra, már pedig én szócentrikusan dolgozom. Ha meg túl lassan megyek, akkor nem haladok. Tehát bizonyos dolgok odaírom ki oda balra, hogy ezt pontosabban. Mert azt tudom, hogy meg tudom csinálni, de azért nem fogok most 2 napot arra szállni, meg hogy utána kell menni, utána olvasni ez az amaz, hanem azt akkor ott hagyom, és akkor megyek tovább. De túl gyorsan nem lehet menni, mert akkor elveszítem a szóközeliséget, tehát akkor valami más helyre jutok, olyanra, amilyenre nem akarnék, ez még így is előfordulhat, hogy minden oldal rendben van, és egyszerre ott vagyok, ahol nem akartam lenni.
A szócentrikusság az hasonlót jelent a mondatcentrikussághoz? Vagy ez tök más dolog?
Az azt jelenti, hogy ezek viszik a dolgot, tehát nem a történetnek a, nem tudom, ereje, amikor arra rá lehetne hagyatkozni, hanem a történet maga is függvénye annak, hogy hát értelemszerűen, tehát ahogy beszélek valamiről, az megváltoztatja azt is, amiről beszélek.
Mennyi az ideális haladási sebesség egy nap?
Nincs az ilyen? Nincs megadva. Ennél én a protestáns etika szerint dolgozom, tehát az idő van megadva.
Le kell ülni egy nap?
Le kell ülni 9 órakor, és akkor ülni.
Meddig?
Hát egyszer olyan 2-3-ig, akkor van kis szünet, és az a nem jó, tehát ugye az igazi nagyok, mondjuk a Thomas Mann, az megúszta 9-12-ig megcsinálta azt a 1-2 oldalt, és utána Hawaii, illetve nem egészen, mert akkor ugye ő nagy levelezést folytatott, és akkor este még, minden este még elbírt menni, zenét hallgatni társaságba, hát elképesztően fegye. Nálam ez rosszabbul van, eltekintve a egyéb különbözőségektől, mert vissza kell térnem, tehát nem többnyire nem elég az első nekiülés, akkor még visszaülök úgy 6-ig, és akkor maradnak még házi feladatok is.
És akkor délután 6-ig megvan, és akkor ugyanazzal foglalkozott, amivel aznap foglalkozott, hogy vissza lehet menni régebbi a bal oldalra jegyzetelt ügyeket elintézni is.
Az nem, egyszer végig kell menni, tehát akkor megyek majd vissza. Tehát egyszer végigírni, még egyszer végigírni, még egyszer végig.
És amit a harmadik vonalas füzetben látok, az majdnem a könyv.
Az majdnem a könyv.
És utána mi következik még?
Hát következik még a munka a lektorral.
És a lektor mondja meg, hogy milyen lesz a kinézete a végén a szövegnek? Nem. Abban van beleszólása?
Nem. Ugye többféle lektor van. Tehát van olyan, ismerek olyat, egyébként főleg külföldön, hogy a lektor már hamarabb bevonódik a munkába. Például az Ingo Schulze, akit lehet Magyarországon is ismerni, az ha felével kész van, akkor azt megbeszéli a lektorával. Ez részint alkat kérdése, részint szokás kérdése. Én azáltal, hogy például azáltal, hogy nem voltam bölcsész hallgató, hanem matematikus hallgató voltam, nem alakult ki bennem ez a na beszélgessünk a szövegről. Tehát, hogy fiatal emberek bandáznak, vannak, akiket verset írnak, novellát írnak, és akkor beszélnek egymásnak erről. Szídják, dicsérik, nem? Tehát, hogy erről ez nekem nem volt. Hanem én amikor már valakinek megmutattam, akkor azon már annyit kalapáltam, hogy az többé-kevésbé rendben volt. És ezt a szokásomat megtartottam, tehát most is, amikor a Péceli Dórának megmutatom, akkor az én fogalmaim szerint nagyon rendben lévő szöveg. Akkor ő még talál mindent, nyelvtani hibákat is, ez egészen érdekes dolog, mindig újra és újra meglep, hogy rendes nyelvtani hibák is maradnak benne. Meg vannak megjegyzései. Tehát ugye a lektor, a jó lektor, az nagyon fontos, egyébként kihaló állatfajta, mert ugye minden pénzbe kerül, tehát nagyon nagy kultúrájú országokban, alig van Olaszországban, Franciaországban. Tehát ugye az egy olyan tekintet, amelyik barátságos tekintet, tehát a mi oldalunkon áll, nem egy jó regényt akar csinálni, hanem a regénynek a legjobb formáját akarja megtalálni. Tehát nem átiratni akarja, nem újat akar, hanem hogy ennek, amit ez a szerencsétlen idehozott, mi volna az optimális.
Tehát akkor nem a történetet kereste. Ezúttal sem. Mert az első kritikákat olvasva már megint nincs meg a történet. Vagy nem egy történet van.
Másfelől, mielőtt az egyfelől mondanám, vagy gondolnám, én ezt a címet komolyan gondoltam, tehát, hogy egyszer. Hát komolyan is, meg nem is. Tehát ugye ez a komolyságnak és a komolyságnak a paródiája is egyszer s mind. Nekem elvi kifogásom értelemszerűen nincsen a történetek ellen. Csak hát másképp alakulnak a dolgok. De nem adtam fel ezt a dolgot, tehát mert most úgy gondolom, hogy ezzel a könyvvel csináltam magamnak egy teret, amelyben most egy ideig mozogni tudok, például abban a reményben, hogy az egyik változat az, az valóban egyszerű lesz.
Egyszerű történet? Vagy egyszerű mondatokból összeállt egyszerű történet? Hát az egyszerű mondatokra kettő. Utal.
Igen, van, tehát az foglalkoztat a nem is az egyszerű mondat, hanem a rövid mondat. Tehát, hogy mit jelent a rövid mondat? Ezek az olvasó vagy a hallgató számára nem nagyon érdekes dolgok, de hát én ilyesmikkel foglalkozom, hogy mi az, hogy rövid mondat? Tehát mit jelent? Hogy tehát mi annak a természetes lélegzése? Tehát én is olvastam Hemingwayt, tehát tudom, de az nem olyan egyszerű. Tehát, hogy az a sajátom legyen, hogy lehetséges ez? Ugye én eléggé asszociatívan megyek, tehát mindig vannak mellékmondatok, zárójelek, pontos veszők, akkor mit jelent, hogyha ennek az abroncsába teszem a dolgot? Tehát jó ez nekem, vagy nem jó? Ez általában egy érdekes kérdés, hogyha van az embernek egy jó ötlete, a rossz ötlet az nem olyan érdekes, mert az könnyű eldobni, de a jó ötletet mikor kell eldobni, és mikor nem szabad eldobni? Tehát meddig kell kitartani mellette, és mikor kell azt mondani, hogy mégsem? Mert ha túl hamar dobom el, akkor valamit föladtam, még ott ki lehetne valamit próbálni. Ugye ez egy lényegében minden visszavezethető, hogy az ember a saját képességeivel dolgozik bizonyos értelemben a képességei ellen.
De egy jó ötlet alatt valamilyen formai, szerkezeti ötletet gondol?
Bármit.
Bármit?
Bármit.
Tehát akár a történet
bármit. Tehát, hogy ez a könyv, ez belülről miről is szóljon. És ahhoz akkor ragaszkodni egy ideig. Tehát, hogy nem föladni az első, mert mert nem világos, hogy a nehézség onnét adódik, hogy ez egy nehéz dolog, amit tehát át kell majd törni, meg kell oldani, vagy a nehézség onnét adódik, hogy ez egy megoldhatatlan dolog, hogy az a jó ötlet, lehet, hogy jó ötlet, de nem az enyém.
És de azt miből gondolt, az előbb mondta, hogy az olvasót valószínűleg nem nagyon érdekli ez a probléma.
Ja, ezt, amiről most beszélünk.
Gondolja, hogy ez nem nagyon érdekli, hát aki olvassa, az azért elcsodálkozhat. Én tegnap olvastam, vagy néhány napon keresztül olvastam, és azért eltöprengtem azon, hogy egy ideig dolgozom a szöveggel, majd jön egy olyan rész, ami nagy lendületet, és ettől mindjárt kedvem van tovább dolgozni a szöveggel. Mert ez munkás könyv.
Szerintem az olvasásban mindig van munka, tehát a szórakoztatóban is. Egy pici ma van benne mindig, az.
Tehát akkor egy történetről ne kérdezzem. Van, aki azt mondja, és lelkemre kötötte, hogy ezt kérdezzem is meg, hogy minden könyve a család, haza, Isten, vagy Isten, haza, család fogalmairól szól. Többet ért nálam az irodalomhoz. Eltalálta? Erről szólnak a könyvei?
Hát ugye zárkozottan azt szoktam ilyenkor mondani, hogy tessék a könyveket kérdezni, hogy a könyvek arról szólnak, amit mondanak. És az kinek ezt mondja, kinek amazt. De ugye ezek olyan fogalmak, amik az én életemhez közel állnak.
De akkor nem mondhatjuk azt, hogy erről szólnak? Ezt keressük benne? Erre fűzzük föl, amikor Eszterházit kezdünk olvasni, az értelmezés kalapácsát?
Ugye ezt én szoktam ilyen kekeckedve is említeni, hogy amikor ebből valamit kifogásolni szoktak, főleg a hazához való viszonyt szeretik mostanában, akkor talán az estibe szerepel is ez a így felsorolás, hogy mit akarnak. Isten az a család, erről szól. De ez egy mellékág, vagy nem olyan fontos dolog. Azt nem mondanám meg előre, vagy nem szívesen nyomnám az olvasót, hogy de ha ezt akarja, ha ezt keresi, azt gondolom, hogy ezt megtalálja. Tehát ugye egyáltalán nem magától értődő, hogy ez a hármas olyan fontos szerepet játszik egy irodalmi, vagy egy regénybe. És nálam valóságosan játszik. Tehát a család mindig, mert nagy élményeim vannak ez ügyben, tehát a saját kisebb családomról is, meg arról a nagyobbról is, amit nem tudom, történelminek lehet nevezni, tehát mind a kettőhöz nagyon sokféle szenvedélyes viszony fűz. A hazához úgy mondanám értelemszerűen, tehát az nekem egy nagyon magától értődő, nem függetlenül egyébként a családomnak a haza sorsában játszott szerepétől, tehát az bizonyos értelemben magától értődővé teszi ezt a dolgot, hogy ez egy valami, hogy ezzel folyamatosan kapcsolatban van az ember, vagy olyan, ami nem választás kérdése, nem független egyébként a nyelvtől, tehát mint hogy a haza, ugye van ez a szép definíció, hogy a haza legjobb definíciója a könyvtár. Tehát ugye a nyelv, tehát nekem a legdrámaibb, amikor egyszer fél évre 1980-ban Magyarországon kívül voltam, az ez volt, hogy folyamatosan német szavakat hallottam, és azt olyan agresszívnek éreztem, ami alig volt elviselhető. Mm. És amikor ha tőle megkérdezték volna, hogy el akarok-e innen menni, akkor ha valamiért, akkor ezért nem. Mert ugye közben ez a foglalkozásom is, tehát nekem munkaköri kötelességem, hogy állandóan magyar szavakat halljak. Ezt én szívesen hallgatom ezeket. És ez kicsit változott is az idők folyamán, mert most inkább azt a képet mondom magamról, hogy viszem magammal a dolgozószobámat, és az én dolgozószobám meg magyar szavakkal vannak tele.
És ezek a fogalmak, ahhoz a Isten, család, ezek a mai magyar társadalomban, hogy látja, mennyire fontosak? Azt értem, hogy önnél nagyjából hol vannak?
Hát nem magától értődő a válasz. Tehát nagyon sok alibi van, nagyon sok gics van, nagyon sok, tehát az, ami ugye a gicset, mint valami nem valóságos értek. Tehát nagyon sok öncsalás van ez ügyben. Nem magyar specialitás, tehát ezek súlyos fogalmak, olyan fogalmak, amelyeknek nehéz a sorsunk.
De a család is, hát az olyan magától értetődő, nem?
Hát igen, de akkor látjuk, hogy mit is értünk családon. Tehát ugye én a családon nem valami jót értek, mert ugye a gonoszságoknak nagy része az családon belül történik. De számomra ez egy olyan forma, amelyikben én mindig ilyenben éltem, szeretem ezt a formát, mert engem semmiben nem korlátoz, csak gazdagít. Tehát az, hogy tudok beszélgetni a testvéreimmel, nem azért tudok velük beszélgetni, mert egyféle a műveltségünk, vagy ugyanolyan dolgokat olvasunk, vagy ugyanolyan dolgok érdekelnek, hanem azért tudunk jól beszélni, mert ugyanaz a mamánk. És ezért úgy tudok beszélni bármelyik testvéremmel, ahol senki mással a világon nem. És ez a fajta közelséget, ezt másképp nem tudnám megszerezni. Tehát van valami, ami az enyém, aminek azonban nem én vagyok az okozója, nem az én személyes teljesítményem, hanem ajándék ennek a, megint ezt a kicsit elidegenítő szót mondom, ennek a szerkezetnek az ajándéka, a családnak, mint olyannak. Mm. És ezt hosszan tudnám ilyen Beethoven örömódaszerűen mondani, megjegyezve avval az első mondat, hogy nem jóról beszélek, csak a nekem való jóról. Ahogy erről a történelmi családról is, hogy mi mindent kapok én azáltal. Hát éppen egy nagyon is természetes viszonyt a hazámhoz. Egy olyat, amit nem kell, ami nem kell gondolkodnom, mondom most hosszas gondolkodás után.
Mm. Nekünk, vagy nekem azért van esélyem beszélgetni önnel jobban, mint egy külföldi íróval, mert azonos a hazánk? Ez segít valamit?
Igen, van egy olyan közösség közöttünk, ami abból származik, hogy maga is magyar, meg én is magyar vagyok. Nagyon sok nem magyarral sokkal jobban tudok beszélni, mint nagyon sok magyarral. Tehát ez nem old meg dolgokat.
Nem minőségi kérdés, hanem valamit.
Hát én azt szoktam mondani, hogy a hazaszeretet az minőség kérdése, de a magyar nagyon sok van. Van az úgynevezett hülye magyar, van a ostoba magyar, van az okos magyar, van az intelligens magyar, van a bunkó magyar, van a vallásos magyar, van az antiszemita magyar, van mindenféle magyar, van a zsidó magyar, cigány magyar, mindenfélék vannak. Mindenfélék vagyunk.
Összeköti az, hogy egy a hazánk.
Ez egy kötés. Egy olyan kötés, azt gondolom, hogy ami inkább lehetőség, mint tény. Tehát valami, amit tudunk használni.
Mire?
De minden. Tehát az, hogy ha azt mondom itt, hogy Duna, ha most azt mondom, hogy Duna, akkor ugyanazok a képek vannak előttünk. Az áradás, a Balaton, a, nem tudom, szoktam én ezt mondani, hogy egy Murmanszkival nem lehet a hidegről beszélgetni, mert ő a hideget azt mínusz 20-nál kezdi mondani. Tehát, hogy ilyen kicsi dolog, vagy hogy esik az eső. Egy hollandal nehézkes dolog az esőről, mert az állandóan esik ott időnként, és azt például nem is nevezik esőnek. És így tovább. Tehát egyszerűen csak a tájból adódó tapasztalataink, hogy azok például hasonlóak. Akkor van aztán a nyelv, tehát ezer ilyen dolog van, ami csak abból származik, hogy hát ezen hogy egy környéken lakunk.
Van ötleten, hogy miről lehetne a magyaroknak, a hülye magyarokat is, meg az okosokat is beleértve leginkább beszélgetni, miről kellene? Hanem az esőről?
Hát ez így túl gyors, de a kérdés jogos. Tehát én sokszor szoktam ezt mondani, eredendően azt hiszem a Terézia Morától származik a mondat, hogy akkor bír egy társadalom működni, hogyha vannak dolgok, durván egy értékrend, amiről azt gondoljuk, hogy ha az nem volna, az mindannyiunknak közös baja volna. Most ilyet nehezen tudunk mondani.
De attól, hogy nehezen tudunk mondani, azt jelenti, hogy nincs is. Nem mentünk egymás torkának.
Igen, ez egy jogos ellenvetés, hogy anélkül, hogy megállapodnánk benne, ez van. Hát persze, valamelyest van. Hát de azért ez fontos is volna erről eszmét cserélni, tudni. Tehát, hogy ez világos is legyen. Tehát akkor nyilván akkor semmi nem működne. Tehát akkor az a káosz volna maga, akkor rögtön mindenkit kirabolnánk, és lekardoznánk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Eszterházy Péter az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.